Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Csíkmadarasról jelentkezünk, Antal Imre és felesége Ágnes vendégei vagyunk. Évtizedekkel ezelőtt a sors úgy rendezte, hogy Ausztriában találtak új otthonra. Imre programozóként vonult nyugdíjba, de az irodalom, a kultúra mindig élete része volt. A Hársfa című könyvét először szülőfalujában Csíkmadarason mutatták be. Az elkövetkező hetekben pedig még számos székelyföldi településen tart könyvbemutatót. A csíkmadarasi bemutatón láttak vendégül. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Csíkmadarasi születésű Antal Imre, aki főállásban programozó, egy könyvvel jelent meg a piacon, a Hársfa címmel, és ez a csíksomlyói kegyszoborról íródott. Nem történelmi dokumentum regény, hanem én, ha jól értem, a fantázia szüleménye. Egy programozó miért ír könyvet?
Hát ez azzal kezdődik, hogy milyen élményekben van az embernek része. És nekem a szülőföldhöz, ehhez a tájhoz, ehhez a hithez, a Csíksomlyói Szűzanyához az élményeim 1955. december 13-án kezdődtek. Ekkor születtem. És ez gyűl, gyűl, gyűl. És akkor elkezdek válaszokat keresni, megfogalmazni, és egy adott pillanatban eljön az a állapot, hogy ezt most már ki is kellene írni. És utána az ember odaül a komputerhez, nyomogatja a billentyűket, de aránylag könnyű dolga is van az embernek, mert a lelke ilyenkor már nagyon megemelkedik. Tehát én csak kellett hallgassam a lelkemet, így billentyűz és írjat.
Tudtunk a kegyszobor születéséről, és onnan indultunk el, vagy ez az egész kitaláció, és van azért nyomokban valós dátum, meg helyszínek is?
Igen, utána kerestem. Annyit tudtam, hogy valamikor az 1500-as évek elején faragták, de több információ nincs. Na most a székely ember, az itteniek emlékezetében, gondolataiban az úgy él, hogy a csíksomlyói kegyszobrot hársfából faragták. Na most én utána mentem a hársfának, és csodálatos dolgok derültek ki a hársfáról. Tehát az a békének a fája, a csendesség fája, a mélységek fája, a női minőség, ami nagyon fontos, mert a szűzanyával hozzuk kapcsolatba. Egy olyan fa, ami több száz éven keresztül áll egy helyen, és figyeli a tájat, figyeli az embereket, figyeli a madarak járását. Abba a hársfában mindennek rögzülnie kell. A szerelemnek, a csalódásnak, a sikereknek. És ez indított el engem arra, hogy én úgy kell megközelítsem a csíksomlyói szűzanya kegyszobor születését, hogy próbáljak megérteni egy hársfát. És akkor innen kezdett kibontakozni. A hársfa közelébe miket hozzak, és itt a misztikum helyet kapott. Rá is kérdeztem, hogy lehet-e ilyesmit csinálni, azt mondták, hogy igen, regény. Egy regényen számot kérni semmit nem lehet. Ez nem dokumentum, nem történelmi valami, és szabad a fantázia. Na most arra ügyeltem, hogy azért ne lépjek túl bizonyos kereteket. De azt láttam, és azt tudom, hogy az itteni embernek a lelke, az életminősége, az életvitele, vadhajtásokat most nem beszélünk, itt három dolog össze kellett fonódjon. Az egyik a táj. Ez a csoda, amiben itt élünk. Keletről megérkezik a fény. Nyugatról a Hargita ölel, véd, szemben az egyeskő óv, és az olt elcsordogál mindent, időt, bánatot, bút, megbocsájtást, szerelmet, és ebben a környezetben ezek az emberek nagyon, de nagyon mélyen ragaszkodnak az ősiséghez. Itt a csodaszarvas, ugye a turul, a Csaba királyfi, ezek nem monda, hanem az emlékezetükbe él, és a másik, ez a mély ragaszkodása szűzanyához. Hogy ez a hármasság összefonódva hoz létre egy valamilyen olyan minőségi változást, amit a hársfa érez, magába szív, átformál, és végül körülbelül 200 év után szinte felajánlja magát, hogy szobor legyen.
A téma meddig érlelődött? Mert gondolom, hogy nem egyik napról a másikra döntöttük el, hogy jó, megírunk egy hársfa történetét, ami történetesen a kegyszobor.
Ugye az előbb mondtam, hogy 1955. december 13-tól.
Hát jó, de hát gyerekként azért még biztos nem ez volt a legfontosabb dolga, hanem homokozzunk meg, hajtsuk a pipéket.
Na most ugye én ettől a tájtól 1000 kilométer távolságban élek, idén 40 éve, és ahogy öregszem, minden megszépül, és minden magasabb értékrendbe kerül. Elmondok egy nagyon egyszerű történetet. Tavaly Csíkszeredából jövök haza Madarasra, egy gyönyörű őszi nap. Olyan csodálatos fényekbe tündöklött az egyeskő, hogy döbbenetes volt, plusz Csíkmadarason a templomot most már lehet látni, mert a fákot kivágták mellőle. Egyből a gyerekkorom apró kis pillanatai ugrottak be, félre kellett húzzak a kocsival, mert úgy elöntött a könyv, nem tudtam tovább vezetni, ki kellett törjem, meg kellett nyugtassam magam az egyeskő nézésével, és akkor utána tovább indultam. Tehát ugye ezek a dolgok így magasabb szintre jutnak, de nagyon érdekes, hogy most ezt a körútat szervezve, emberekkel beszélve, és egy kicsit rávilágítani, hogy én a táj szépségét, az egyeskőt, a Hargitát, a csíki havasokat hogy látom, azt jelezték vissza, hogy mennyire igaza van. Érdemes lenne nekünk is azért ezekre így odafigyelni. és mondom, hogy hát, ha a Hársfa könyv fog ebben segíteni.
Ausztriában sokat gondolunk a Hargitára, Csíkmadarasra, az itteni emberekre, a múltra, a gyerekkorom meghatározó pillanataira?
Nem hiszem, hogy többet, mint mondjuk egy idevalósi ember, habár én nem tudom, hogy ő mennyit gondol. Ugye 4 gyönyörű unokánk van, Nimrod, Magor, Áron, Emilia nevekkel, és nagyon sokat beszélünk Erdélyről. Ők ide nagyon nagy szeretettel jönnek. És akkor szóba kerül minden. Szóba kerül a Hargita, szóba kerül a Gyilkostó, a Szent Annató, az Egyeskő. Bennünk ez nem passzív, hanem ez megélt az unokákkal és a gyerekekkel együtt, nagyon szívesen jönnek haza, de soha honvágyam nem volt. Mert amikor úgy éreztem, hogy a Hargita kellene, beültem a kocsiba, és eljöttem haza.
Ez így volt a régi időben is?
Mi 1990-ben megkaptuk az osztrák állampolgárságot, és attól a pillanattól járhattunk. Csak az idő és a kilométer volt, amit le kellett győzzünk. És hogyha az ember ezt beszámítja, akkor megoldható volt. Most nem beszélve arról, hogy most már az útnak 98%-át autópályán tesszük meg, és sokkal könnyebbé vált. Az úr 1302. esztendejében, késő tavasz idején egy magányos vándor hosszú napok óta járta a hegyek és völgyek ösvényeit. A Szeret vízén tutajjal kelt át, és azóta patakvölgyek, sűrű rengeteget és kietlen hegyi hágokon járta útját. Néha vadászó sólymok rikoltása, máskor farkasüvöltés töltette be az éjszakát, miközben a vándor tűz nélküli, fagyos pihenőkön húzta meg magát. Egy hajnalon, mikor a köd lassan felszállt a dombhátakról, és a nap első sugarai megcsillantak a harmattól nedves fűszálakon, a vándor egy újabb dombra felérve hirtelen megállt. Előtte a völgyben egy falu terült el. A házak gerendái világos színben ragyogtak, és a zsúptető aranybarnán fénylettek a reggeli napban. Füst emelkedett néhány kéményből, kutyaugatás visszhangzott a kertek közül, és egy asszony éneke szövődött bele a távolból. Szíve megdobbant. Hetek óta először látott emberi települést, és úgy érezte, mintha gondviselés vezette volna ide, erre az ismeretlen, de barátságosnak tűnő helyre. A település határában egy régi, kissé megdőlt kőkereszt áll. A kő szürkés volt, mohával benőtt, élein még látni lehetett a durva vésőnyomokat. Ott állt magányosan, elhagyatottan. Egy elfeledett sírhant emléke volt talán, vagy egy hajdan történt esemény nyoma. A kereszt aljában különös vésetet vett észre. A vándor már látott ilyet valahol messze keleten, de akkor sem értette, mit jelent. Kereszt mellett egy arasznyi facsemete hevert, gyökerestől kifordítva a földből. Valami vadállat tehette. A vándor megállt, lehajolt, és a kis fát óvatosan tenyerébe vette. Gyökereire egy maréknyi földet kapart, majd tarisznyájába tette, mintha meg akarná őrizni a jövőnek. A falu közepén egy kis fafödeles templom állt, amelyet láthatóan nemrég emeltek, a kapu előtt két oldalt faragott padok sorakoztak. A templomtól nem messze egy gémes kút állt. A vándor látta, ahogy lassan emelkedik az ostor, amikor egy női hang szűrődött ki a közelből. A kútnál egy asszony állt, fejkendője alul szelíd, mégis erős tekintet sugárzott. Mellette egy falubeli legényke várakozott, vállán bot, kezében korsó. Anyó, miért mondják, hogy a kútvize minden bajt enyhít? Kérdezte a fiú kissé kétkedőn. Az asszony lassan felemelte a korsóját. A napfény megcsillant a víztükrén. Mert a víz nem csak szomjatolt, fiam, felelte, megtisztítja a kezet, az arcot, de aki hiszi, annak a szívét is. Aki hálával iszik belőle, annak erőt ad a mindennapokhoz. És ha elapadna a forrás, firtatta tovább a fiú, akkor keresni kell másikat, mosolygott az asszony, de a hála forrása soha nem apad ki. A vándor döbbenten hallgatta őket. Szíve megremegett. Értette minden szavukat, tisztán és világosan. Úgy érezte, mintha nem idegenek, hanem rég elveszett rokonai szóltak volna. Lassan közelebb lépett a kúthoz, hogy megszólítsa őket. Békesége tájnak és minden benne lakónak. Adjon Isten, te néked is idegen, nem láttalak még mifelénk. Messzi földről jövök, asszony, felelte a vándor. Csodálom, hogy nyelvetek ismerősen csendül a fülemben, bár keveredik benne valami idegen hangzás is. Az asszony bolintott. Mi a maradék népe vagyunk. Réges-régen atyáink egy része elindult arra, hol a nap lejár, de némelyek itt maradtak e völgyben. Nyelvünk talán valamennyit változott, de vérünk nem felejtett. És hitetek miben áll? Kérdezte a vándor. Az asszony keresztet vetett, a boldogságos szűzanya a mi oltalmunk. Ő fogja elvezetni a maradék népét ahhoz a naphoz, amikor újra találkozunk a messzi testvérekkel.
A könyvben, a regényben nagyon sok szereplő felbukkan itt amott. Ezek valamikor élő személyek voltak, és úgy formálódtak ezek a karakterek, hogy Antal Imre tudja kötni valakihez a Miklóst, a Lőrincet, az Ilonát, vagy ki kellett találni egy történetet, és akkor ezek fiktív nevek.
Egyes riportalanyok erre úgy szoktak válaszolni, hogy ez egy nehéz kérdés. Nem, ez egy könnyű kérdés, mert könnyen tette fel a szerkesztő úr. És a válasz se nehéz, mert nekem ott volt középen a hársfa. Na most a hársfához a történeteket úgy kellett mellé tegyem, hogy az a bizonyos kiteljesedés megélje a hársfa. És ehhez mire volt szükségem? Ugye egyszer a tájra volt szükségem, tehát hol van ez a hársfa? Akkor ugye a hársfa emberi sorsokat rögzít, segít, hársfa alá ülnek le, megtárgyalják a napi, vagy a heti, vagy az évi dolgaikat, a hársfa mindig ezt jelentette. Na most akkor a hársfa mellé ki kell olyan történetet találni, ami akármelyik faluban, akármikor megtörténhetett. Tehát nekem itt nem az volt a lényeg, hogy most felkutassak élő, mondjuk veszem Csíkszentdomokost, vagy Csíkdánfalvát, tele van kajtárokkal. Tehát rakhatta volna, ha veszem Madarast, tele van Antalokkal és bírókkal. Ez abszolút nem volt fontos. Az volt a lényeg, hogy azokat a feszültségi pontokat létrehozzam a regénybe, ami mindent a hársfa irányába irányítanak. És hogy a végén az a katarzis, ami bekövetkezik, az egy szinte elvárható dolog volt, hogy ez így történjen.
Valakivel konzultáltunk? Mert furcsa legalábbis nekem, hogy egy programozó tud írni olyan regényt, mint egy írónak mondott valaki. Tehát aki azt mondja magáról, hogy ő író, de legtöbbször nem ennyire láttatja a tájat, nem ennyire olvasható a regénye.
Nem konzultáltam senkivel, sőt, még a feleségemmel sem, nem mertem megmondani, hogy mivel foglalkozom, hogy nagy az legyen, hogy hát hülyeséggel foglalkozol, hát inkább programoz, hanem írtam. Egy dologra nagyon odafigyeltem, az pedig az volt, hogy a szavak szépen magyarul görögjenek. És főleg egy kicsit székelyesen is. Nem ilyen kilométeres mondatokba belefeledkezni, hogy az ember azt se tudja, hogy az elején mi volt. Nem beszélve, mikor ugye olyan párbeszédek vannak, hogy a közepénél már azt se tudod, hogy ki kérdez kit. A másik pedig, hogy a széke emberre jellemző tőmondat, hogy álljon a szó, mint a kalapács az üllőn. Az ki van mondva, az úgy van. Tehát ez volt nekem, ami végigmozgatott. Érthető legyen. És az, hogy szép, helyes magyar szó. Sokszor volt olyan, hogy egy szó bevillant nálam, hogy vajon ezt abba korba használták? Na, ilyenkor az internet nagyon segített. Rámentem, hogy például a horizont, ezt mikortól kezdik használni, kiderül, 19. századra. Tehát én látóhatárt használok, jó, de mindig látóhatár, hol van az, hogy variációk benne, de nem, horizontot nem szabad használni, és voltak ilyen dolgok. Egy másik érdekes dolog. Megtanultam a magyar nyelvtant. Mennyit mentünk utána, hogy mikor használnak pontos vesszőt, mikor használnak kettős pontot. Nagyon érdekes volt, amikor megtanultam azt, hogy mi a különbség az és a s között. Hogy az és megemeli a mellékmondatot, szinte az főmondatnak a szintjére emeli. A s meg belesimítja, elsimítja a mellékmondatot. Szabad-e éssel mondatot kezdeni?
Hát azt mondják, hogy nem.
Ugyanezt mondták nekem is, és akkor utána néztem. És vannak nagyon jó példák benne, mondok is egyet. Ugye, amikor a tatár, jön a tatár lavinna, és ott a faluba az emberek mozognak, palánkokon belül a dézsákot töltik vízzel, még egy kis szalonnas kenyeret is esznek, beszélgetnek csendesen, és egyszer csak a harang megkondul. Tehát ez az és a harang megkondul, ez teljesen másodrendűvé teszi azt a történetet, ami előtte volt. Minden ide összpontosul. Mert ugye a harangszó, ami megkondul, az jelzi, hogy megérkeztek a tatárok. Tehát ezek voltak azok a dolgok, hogy még nyelvileg is nagyon sokat segített. Nem tartom magam a legrosszabbaknak a magyar nyelv területén. Nagyon tudok haragudni, amikor folyamatosan azt hallom, hogy egyébként, meg még vannak ilyenek, de ez nagyon segített, hogy nagyon sok dolog a helyére kerüljön, és ugye amikor azt mondtam, hogy nagyjából kész van, vagy hétszer végigolvastam, hogy idő, dolgok ne csúszanak egymásra, meg történések egymást ne üssék, na akkor megkérdeztem a feleségemtől, Ágitól, hogy te írtam egy regényt a csíksomlyói kegyszobor születéséről, elolvasnád? És azt mondja, hogy el. Mondom, ez jó jel. Két napig nem láttam, harmadik nap, amikor megjelent, a szemein láttam, hogy nem csak a kialvatlanságtól, hanem egyébtől is pirosak. Bejött az ajtón, még valami javításokat készítettem, és egy rövid mondatot mondott. Imre, ez óda a szülőföldhöz. Na mondom, jó, akkor állhatunk neki, és csinálhatjuk meg a javításokat, amik kellenek. Segített stilisztikailag is. Solyom szeme van. Azonnal észrevette, ahol a vesző nem jó helyen van, ahol a pont, ahol kicsi betű, nagy betű, hát nagyon sokat segített, és akkor felfedezték az embereink, mert digitálisan kezdtem elküldeni embereknek, és akkor jött az egyik jó akarónk, és azt mondta, hogy Imre, a csíksomlyói búcsú előtt ez a könyv meg kell jelenjen. Én szponzorizállak téged, az azt jelenti, hogy van egy nagyon jó tördelő és nyomda előkészítő, én őt kifizetem, te add át a könyvet, ő megcsinálja. Mondom, hogy István, te egy csapásra két legyet ütöttél, mert egy szponzorizációval kettőt szponzorizáltál, engem is, meg a tördelőt is, és akkor nekiálltunk. Ugye a rádióban nem fogják látni, hogy hogy néz ki a borítótábla.
Fogják látni a honlapunkon, amikor kitesszük a műsort.
Ez egy nagyon különleges, látja szerkesztő úr is. Akkor, amikor megkapta a Mistral együttesnek a vezetője, Török Máté volt, aki ezt csinálta, mondta, hogy van neki képe Hargitáról, Csíksomlyóról, Szűzanyáról, és akkor csinál egy jó borítót. És mondtam neki, hogy Máté, olvasd el a regényt, és akkor utána beszélünk. Három napig nem volt jelzés, harmadnapon a következőt írta. Imre, kevés könyvnél történik meg az, hogy olvasás közben elsírom magam. Ennél összejött. Nagyon hálás vagyok, hogy én álmodhatom könyvformába nyomda alá. És rá két órára átküdte ezt a borító tervet, visszahívtam, és mondtam, hogy Máté, látod? Na erre gondoltam, annyira beletrafáltál a dolgoknak a közepébe. Ennél több nem szabad legyen. Később a papnál. Csend telepedett a szobára, a pap ekkor felállt és intett a vándornak. Mielőtt nyugovóra térünk, mondjunk esti imát. Mindketten keresztet vetettek, majd a pap mondta az imát, a vándor pedig vele együtt ismételte. Boldogságos szűzanya, oltalmazd e falut, vezess bennünket az atyáink útján. Őrizd meg a békét szívünkben, és ha eljön a nap, mikor a testvérek újra találkoznak, legyen közöttünk szeretet és igazság. Add, hogy e vándor útját áldásod kísérje, és Jézus fiad legyen társa minden lépésben, hogy hazataláljon oda, ahova te rendelted. Amen. A pitvarban a vándor elnyújtózott a lócán, mielőtt szemére álom nehezedett volna, halkan, szinte suttogva többször elismételte magában az imát, szíve mélyére akarta vésni minden szavát. Úgy érezte, égi üzenetet hagyott rá ez az este, amelyet tovább kell vinnie a rábízott úton. Kint a falu felett a csillagok fénye reszketett, messziről őrizték a házak álmát. Másnap, még a hajnal első pírja előtt a vándor csendben felkelt. Suttogva elmondta az este hallott imát, megigazította tarisznyáját, és elindult a kapun át oda, ahol a kőkereszt állt. Megállt előtte, végig simított a véseten, majd szó nélkül nekivágott az útnak.
Ahogy átkelt az olton, és megindult hegynek fölfelé, rábukkant egy tisztásra. Halkan csobogó patakpartján, a Hargita lejtőjéről lecsorgó forrás mentén füves rét nyílt előtte. Mintha maga az ég súgta volna neki. Itt pihenj meg. Letette subáját, ráült, majd elcsendesedett egy halk imában. A Hargita felé nézett és lehunyt a szemét. Később felállt, a közeli patakhoz ment, hogy megbusakodjon. A víz hidege felrázta tagjait, arcán végig csordogált a tisztaság ígérete. Ahogy a sodrást figyelte, eszébe jutott. Elővette tarisznyájából a kis facsemetét, amelyet egy holtöltével ezelőtt egy régi mohás kőkereszt tövénél talált. Azóta magával hordta, mint titkos terhet és reményt, és mindig, ha forráshoz vagy patakhoz ért, megnedvesítette a gyökerét, hogy életben tartsa. Most is erre készült. Amikor tenyerébe vette, szomorúan látta, hogy a levelek megfonnyadtak, és a hajtás vankadtan csüggesztette fejét. A szíve összeszorult, mintha a csemete az ő vándorútjának minden terhét magába szívta volna. Körbe pillantott, a tisztás gyönyörű volt. A fű harmattól csillogott, a napsugarai aranyszálakként szűrődtek át a lombok résein, és a patak halk muzsikája békét árasztott. Úgy érezte, itt a helye a kis hársnak. Letérdelt, apró gödröt kapart a puha földbe, belehelyezte a csemetét, majd a patakból hozott vízzel meglocsolta. Amikor felegyenesedett, úgy látta, mintha a levelek enyhén megmozdultak volna a szélben, mintha a hely magához ölelné a fát. Különös, mély imát mondott. Légy, te kis hárs, a vándoroknak pihenőhely, a madaraknak fészek, az elfáradt szíveknek nyugalom. Aki üldöztetés elől menekül, aki gyászban hordja napjait, aki csak a földre borulna a csillagok alatt, találjon benned menedéket.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Amikor neki fogtunk írni, akkor volt egy célközönség, hogy ezt kinek szánom, vagy mindenkinek szánjuk, akit érdekel ez a történet?
Főleg akkor, amikor azt mondta Ági, hogy ez óda a szülőföldhöz, akkor kezdett tudatosodni bennem, hogy ez átlépi az én határomat. Ez azért másnak is a kezébe kell kerüljön. Na most a könyvbemutató szervezése, ezzel a könyvvel megyek, felolvasom a fűszöveget, és látom az embereknek az arcán, hogy itt most valami történni fog. Tehát felismerik azt, hogy Atya jó Isten, ez mind a miénk, és valaki le kell írja, hogy lássuk is, hogy a miénk, és de jó, hogy ezt valaki így leírta. Mondok egy másik érdekes dolgot. Az unitárius komám a református feleségével elolvasták digitálisan a könyvet, az idén jönnek a csíksomlyói búcsúra. Azt mondta a komám nekem, Imre, te egy mitoszt teremtettél, eltelik pár év, és az iskolákba fogják ezt tanítani. Miért? A csíksomlyói szűzanya annyira szép mitikusan, hogy nem szabad vésővel, kalapáccsal, meg fogtisztító szerekkel hozzá menni, hogy na most akkor megnézzük, hogy ki tapogatta össze, hol vannak új lenyomatok, valaki vágott-e valamit bicskával bele, vagy nem, hanem a mitikum világába kell megtartani. És ez a könyv pont ezt a világot testesíti, vagy ezt hozza létre. Én azt szoktam mondani, hogy a Beatlesnek akkor kezdődött a lefele menetele, amikor beengedték az újságírókat és a riportereket az öltözőbe. Mert amíg a színpadon voltak, elérhetetlenek voltak. Na, a Csíksomlyói Szüzanya is legyen így, mert voltak most kutatások és veszekedések, hogy az most juharfa, vagy cserefa, vagy hársfa, vagy kit érdekel. Az emberek szívébe hársfaként él. És akkor ez maradjon így meg.
Ez a könyv mennyire trendi? Vagy ez az én lelki világomat tükrözi, amivel nagyon sok ember tud azonosulni itt a Székelyföldön?
Így van, tehát lelki világot tükröz. Ugye én a trendiséget nagyon nehezen tudom megfogalmazni, mert ez a világ, amiben trendiség van, teljesen más, mint a mi világunkban mi volt trendi. Nálunk trendi volt egy Gárdonyit elolvasni, vagy Jókai Mórt. Most meg látjuk, hogy megcsinálják a bestsellereket, amikből milliárdos pénzeket hajtanak be, aztán végigolvassa az ember, és nem tudja, hogy miről szól. Jó, volt ott Csihipunyi, meg minden. Ebbe is van, ugye a tatártámadásnak a leírása, ez nagyon kemény. Azt mondta a fiam, hogy apuka, csak abból bestsellert lehet csinálni. Mondtam, hogy Imikém, ez gyakorlatilag egy eszköz, a tatárjárás is, azért, hogy a szűzanya, tehát a szobor, mert végül aztán a szobor lesz, aki megmenti, illetve a hársva, aki a falut megmenti a tatároktól, ez egy misztikus, nagyon kemény jelenet benne, és ezért nem tudom, hogy a trendiséghez hogyan lehet ezt kapcsolni. Azt láttam, hogy aki nekiáll olvasni, az a visszajelzése, hogy nem lehet letenni. Szépséggel van tele, ezt mondták, és fordulatos. Akkor, amikor beindulnak, a csemete elültetése után 150 évvel körülbelül folytatódik aztán a cselekmény, és ott beindulnak a dolgok, akkor annyira rétegződik minden, és főleg az, hogy mindenki felismeri azt a világot, amiről nagyszülei, dédnagyszülei meséltek. A 93 éves édesanyám már harmadikszor olvassa, azt mondta, hogy Emre fiam, gyerekkoromat éltem újra. Pedig nekem nem ez volt a szándékom.
Én elsőre, amit látok benne, hogy nagyon láttatja a dolgokat. Olyan, mintha egy filmet néznék.
Igen, azt is mondták, hogy ebből nagyon könnyű lesz forgatókönyvet írni, ha valakinek eszébe jut, hogy filmet csináljon. Na most ez is volt a cél. Nagyon szeretek olvasni, főleg a krimikbe, aztán. De úgy elbonyolítanak dolgokat. Mondok egy példát. A felügyelőnő ment ki az ajtón, és a magas sarkú cipője megbotlott a szőnyegnek a éppen jobbra kikandikáló szárába. Visszanézett, és utána elment. Na most ez a motivum többet nem jön vissza. Akkor meg mi értelme volt leírni? Itt meg minden, amit leírok, az valamikor, ugye van ez a tipikus mondás, hogyha egy színdarabban az első részben az asztalon egy pisztoly van, legalább a harmadik részben valaki lőni fog vele. Tehát minden, de mindent, amit én leírtam, az valamikor valamilyen fontosságot nyer a könyvbe. Ezért olyan dolgot nem írtam, ami csak úgy legyen, hogy tőtse, és ezért látványos.
A Csíki medencében, a hegyek ölelésében, hol a reggeli köd úgy simult a földre, mint egy elfeledett mese takarója, egy aprócska falu húzódott meg csendesen, félig álomban, védve és mégis kiszolgáltatva az idők változó szelének. A völgyet kelet felől a csíki havasok őrizték, komor, néma bástyák, melyek csúcsa gyakran ködbe burkolózott, és ahol még nyáridőben is megült a hó egy-egy árnyékos sziklapárkányon. Nyugaton a Hargita magaslatai emelkedtek, mintha a hegy maga volna az égig nyúló kéz, amely oltalmazni akarja, vagy épp elszakítani a vidéket a világtól. Az Olt folyó még fiatal patakként tiszta vízű gyors sodrású medrében kanyargott le a fenyvesek alól, ahol rejtett forrásokból fakadt, és gyűjtötte magába a völgy nedvességét, az esők emlékét, és az évszázados idő lassú csorgását. Ha az ember megállt a falu fölötti domboldalon, a delelő napnak háttal, úgy tűnhetett, mintha a világ peremére érkezett volna. Ott magasodott az egyes kő, különálló, méltóság teljes sziklaorom. Mint egy rég elfeledett oltár az istenek korából. Csendben állt, szélnek feszülve, és kőarccal nézte az évszakok változását, a vándormadarak ívét, az erdők örökzöld palástját. Az egyes kő nem csak őrzi a vidéket, de hall is mindent. És minden szót, minden titkot, mit ember ott valaha kiejt, megőriz, és így kőbezárt emlékezetté lesz minden.
Azért 300 oldalon sok mindent le lehet írni. Olyan részek vannak a könyvben, amit át kellett írni, mikor már 4-5-7-szer elolvastuk, hogy valamiért jobban érthető lesz így.
Most is azt mondanám, ugye, hogy nehéz a kérdés. Igen, volt ilyen. Ugye, amiután a tatárok elvonulnak, tele van a környék tatár és helyi áldozatokkal. Hozzátartozóik vannak, eltűntek vannak, tatárholttestek vannak. És ezeknek a végtisztességet meg kell adni. Na most ugye az én csíki széke életemben benne volt elég markánsan, hogy például ezek a halotti dolgok, a síratoktól elkezdve a gyász, a temetés, ahogy ezek a dolgok kialakulnak, és én nekiálltam és belebonyolódtam ebbe, hogy na most akkor visszajönnek a menekülésből az asszonyok és az öregek, és akkor elkezdik felfedezni a halottak között a hozzátartozókat. És akkor azt hogyan gyászolják? Na most ez olyan mélyre ment, hogy Ági nekiállt vagy háromszor, és nem tudta végigolvasni, azt mondta, rendben van, megírva, de annyi fájdalmat tud az emberekbe okozni, hogy lehetne ezen enyhíteni. És akkor mondtam, hogy jó, kicsit a gyászos részből, a sírható részből kiemelünk, és inkább a temetkezésnek a magasztosságát előhozni, és a papnak, ahogyan búcsúztatja a hősöket, mert most már hősök lesznek, sőt, ahogyan megemlékeznek, és egy külön, egyedülálló keresztet állítanak azoknak, akik eltűntek, akiket a tatárok rabságba vittek. És főleg aztán a következő lépés, mert a hársfa részéről folyamatosan kapják a megerősítést, hogy szinte napok alatt a letargiából kijönnek, és átállnak az építkezésbe. A falut vissza kell állítani a helyére, mert egy falu közösség tudja csak az embereket összetartani. És ott eltűnik különbség ember és ember között.
Ezt a könyvet tudtuk írni akkor, amikor időnk volt, vagy amikor az ihlet úgy elkapott?
Ez is nagyon érdekes kérdés, mert egy adott pillanatban, főleg a vége felé, ott már én keveredtem megoldatlan problémákba. Hogyan oldjam meg ezt? Ugye ilyen kérdések tevődtek fel, hogy én a hársfát elütettem a Hargita oldalába, mert az oda jár. De én tudom, hogy a csíksomjói szűzanya az Csíksomjón van. Na ez akkor hogy fog oda bekerülni? A másik, amikor valaki nekiáll a hársfát faragni, egy élő fába szabad-e szobrot faragni? Tehát én a hársfát fel kell mentsem ez alól az állapot alól. Hogyan mentem fel? Na, itt jönnek a kemény misztikus dolgok. És ezt még tudnám folytatni. Ezek úgy történtek, hogy este kérdés megfogalmazódott benne, nem tudtam választ adni. Lefeküdtem, éjjel 4 órakor felébredtem, és így előttem állt, hogy hogyan oldjam meg. Főleg a vége, az aztán begördült, tehát ott aztán írtam. Éreztem, hogy nem is szabad abba hagyjam, mert most már így a gondolatok állnak össze, hogy ne szakadjon meg.
Mennyi idő alatt készült el a könyv?
Effektív, így gombozás 1,5 év. De a belső lelki és egyéb fajta információgyűjtés, az, mint mondtam, egy nagyon hosszú idő. 2021 óta vagyok nyugdíjas, és itt most már gyakorlatilag 2 részre, vagy főleg 1 részre szakadt az életem. A 4 unokám, nekik élünk, és ugye itt már több időm volt nekem, hogy foglalkozzak ezzel az írással is. Nem ez az egyedüli, lesz még, vagy már van, csak most a hársfa beelőzött, ahogy szokták mondani. Ez egy nagyon jó elfoglaltság. Én amíg írtam ezt a könyvet, én olyan lelki állapotba kerültem, nem érdekelt a politika, nem érdekelt semmi, veszekedéseket hallottam, fölöttük lebegtem. Mert olyan világba vitt, és éreztem, hogy ez a világ valós. Tehát ezt a világot bárki magának létrehozhatja. Ha hársfa segít ebbe, akkor nálam ez mindent elért ez a könyv. Ez is volt a célom. Nagyon szeretem a népemet. Nem véletlenül adta Koncsak László az előszónak ezt a nevet, hogy népem szeretete. és akkor, amikor széthúzást látok, marcangolást látok, akkor fáj valami. De tudom, hogy a világ meg létezik, amiben újra egymás mellé lehet az embereket tenni. És ez a hársfa pont ezt a világot mutatja be. Az öregek közül még élt egy, akit csak Lukácsbának hívtak, noha a valódi nevét már alig tudta valaki a fiatalok közül. Magas, hajlott hátú ember volt. Csontjai kiélesedtek az idő súlya alatt. Hosszú ujjai, mint télen, a kiszáradt faágak, amelyek még őrzik a múlt nyarainak emlékét. Szeme azonban soha nem fakult meg. Mély barna irisze mögött úgy izzott valami, mint elfojtott parázs a hamu alatt. Régi titkok, féltve őrzett képek, melyeket az idő sem tudott elmosni. Egyik téli estén, mikor a guzsajasban a lányok ujjai alatt surogtak az orsók, és a kemencében a tűz pattogása édes, füstös meleget lehelt a szobába, Lukács bátya lassan felegyenesedett a padon. Megköszörülte a torkát, nem a szokásos, köhécselő öregember hanggal, hanem valahogy ünnepélyesen. Szinte beledermett a szoba levegője. A gyermekek kíváncsian, a felnőttek tisztelettel fordultak felé. Láttátok-e már hajnalban az egyeskőt, amikor a nap a havasok mögül bontja ki magát? Kérdezte halkan. A lányok abba hagyták a fonást. A guzsajak lassan megpihentek az ölekben. Az öregek tudták, hogy ilyen kérdés után nem szabad közbeszólni. Ilyenkor hallgatni kell, mert ami elhangzik, az nem csak történet, hanem üzenet. Aki akkor figyel, folytatta, annak megmutatja magát az a madár. Nem tollas, nem húsból termett, hanem kőből, árnyékból és emlékezetből való. A tarhavas az egyik szárnya, a nagyhagymás a másik. Az egyeskő a feje, magas, egyenes, mintha az égi parancsot hallgatná odafentről. A gyermekek szeme kikerekedett. Az asszonyok ismerték már a mesét, mégis újra szerették hallani, mert Lukács bátya szavai mögött mindig volt valami, amit más még sosem mondott el. Ezek nem csak hegyek, mondta még halkabban, mintha már nem is a szobában ülőkhöz, hanem magához, a hajnalhoz beszélne. Réges-régen, mikor még nem volt templom, se kereszt a világon, a mi népünk madárformájú jelet követett az égen. A nagy turul jött előttünk. Nem madár, úgy, ahogy most ismeritek, hanem fény és árnyék egyben, mint a hajnal első csillaga, de élő és figyelő. Mondják, ahol megpihent, ott tűz gyúlt, és ahol szárnya árnyékot vetett, ott vér gyökerezett a földbe, és abból új nemzetség sarjadt. Egy eladó sorban lévő lány közelebb hajolt. Nem mert kérdezni, de az öreg úgy folytatta, mintha az ő szívének rezdülését hallaná. Ezek a hegyek nem a földből nőttek ki, csupán őrzők. Egy madárformájú pecsét az örökkévaló tenyerén, és minden hajnalban, amikor a fény rásimul a sziklára, a régi emlékezet újra felébred bennünk, hogy honnan jöttünk, és hogy egyszer merre kell majd mennünk. Nem csak táj ez, lányom, hívás is. Aki meghallja, annak a lelke is emlékezni fog. Az öreg elhallgatott, a guzsajasban ismét felhangzott az orsók halk surrogása, de a levegő sűrűbb lett, mintha valami régi kapu nyílt volna ki egy pillanatra.
Nagy meglepetés volt Antal Ágnesnek, amikor kézbe vette ezt a könyvet.
Imre egyik reggel kilépett a dolgozószobájából, és bejelenti, hogy írtam egy könyvet. Elolvasod? És én nagyon-nagyon meglepődve néztem rá, hiszen tudom, hogy a különböző előadásunkon összekötő szöveget mindig ő írta, és nagyon jól tud beszélni. El is nevezték egy alkalommal az írók, akiket Ausztriába körbehordoztunk, könyvbemutató körutokon voltunk, hogy Imre Száraz pap, ahogy a csángok nevezik az ő kántorjukat, a deákot, és tudom, hogy ehhez nagyon ért. De azért egy regény megírása teljesen más. És nagy-nagy-nagy meglepetés volt számomra. Láttam az arcán a félelmet, hogy a kezembe adja ezt a féltett kincsét. Ismeri, hogy kritikus vagyok, és kimondom a véleményemet, mert szeretem, hogy minőségi legyen, és színvonalas az, amit kiadunk a kezünkből. Mondta, hogy online formában elolvashatom a komputeren. Neki is álltam, és azt is hozzátette, hogy nyugodtan javítsam a hibákat, megjegyzéseket tehetek, tehát a kezembe adta úgy, hogy a kritika is benne volt. Én pedig neki álltam komolyan, vettem a papírt, a tollat, és elkezdtem írni, hogy itt van egy hiba, ott van egy kifejezés, ami nem talál, stb. És egy adott pillanatban már elfeledkeztem a hibákról, elfeledkeztem keresni mindenféle siklott kifejezést, és csak olvastam, és alig vártam, hogy a végére érjek. És valamikor két nap után, éjfél után fejeztem be a könyvet, és reggel, mikor Imrének mondtam, hogy na, befejeztem a könyvet, rám nézett, és megkérdezte, és milyen volt. Mondom, Imre, ez oda a szülőföldhöz. Olyan magasztosan ír a szülőföldjéről, benne van minden szeretete, minden ragaszkodása, minden elismerése a népe iránt, a tisztelet a hagyományok iránt, a mély hit a boldogasszony oltalmában, tiszteletében vetett hit. És éreztem, hogy ezt nem lehet másképp megnevezni, csak ódának. Tudom, hogy a versre mondják, de annyira magasztosan írta meg ezt a könyvet a szülőföldjéről, hogy csak ódának tudom nevezni. Óda a szülőföldhöz. Az évek és a kilométerek távlatából, mert ugye Ausztriában élünk már 40 éve, a szülőföld felmagasztosul, és ezek az érzések, amik csak nőnek-nőnek az emberben, egyszer csak kikívánkoznak belőle. Imrénél ez írás formájában, legszebb formában jelenik meg, a betűk világában, egy könyv formájában.
Ahogy olvastuk, felfedeztünk részeket, hogy ez olyan, mintha én írtam volna, tehát annyira tudok azonosulni, hogy akár én is le tudtam volna így írni.
Ez nehéz kérdés, mert Imre teljesen másképp ír és fogalmaz, mint én, viszont olyan veretes szavakkal és kifejezésekkel és hasonlatokkal él, hogy az ember csak falja a betűket, falja ezt a lapokat, és nem tud betelni vele. És nyugodtan mondhatom, hogy ezt fiatal, öreget nem számít a korosztály, mindenkit megérint és meghat.
Tudott úgy írni, minthogyha én is nagyjából így írtam volna le azt a bizonyos tájat, embereket, történéseket, mert én is az emlékeimből élek, és velem is megtörtént valamikor hasonló.
Igen, igen. Erről a népről ír, az életéről, a hagyományokról, a szokásokról, amiket betartanak. Itt a Csíki-medencéről ír, a táj szépségéről, felhívja a varázserőket, amik itt működnek. És megfogják az embert, és megfogalmaz olyan történeteket, amit mi is megéltünk, és megtörtént az életünkben, megtörtént az elődeink életében, és megtörténhet még továbbra is.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Csíkmadarasról jelentkeztünk, Antal Imre és felesége Ágnes vendégei voltunk. A csíksomlyói kegyszobor születésének történetét ismerhettük meg a Hársfa című könyv kapcsán. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!